Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Debrecenből a Partizán 2024-es tavaszi turnéjának utolsó állomásáról. Nagyon sokan mondták nekem már itt a délelőtti adás után is, hogy a demokrácia különösen fejlett állapotában van jelen Debrecenben. Ezt én is csak meg tudom erősíteni, mert az adás előtt csak háromszor szóltak rám, hogy véletlenül sem említsem meg, hogy pontosan honnan is zajlik a közvetítés, úgyhogy ezt mindenkinek a fantáziájára bízom. A lényeg az, hogy sikerült összehoznunk, úgyhogy Debrecenben is itt van a vétó. Ráadásul a vétó évad utolsó előtti adását láthatjátok most. Jövő héten lesz majd az évadzáró adás Budapesten, de ezzel kapcsolatban még minden érdemi információt el fogok majd mondani. Ahogy azt tudjátok, zajlik az 1%-os adománygyűjtés időszaka. Nagyon szeretnénk meghaladni a tavalyi sikereinket, amikor is 21.122-en adtátok nekünk a személyi jövedelemadótok 1%-át. Ennek köszönhetően tudtunk például országos turnét létrehozni, és számos további tervünk van úgy az őszre, mind a jövő tavaszra vonatkozóan. Sokkal többet szeretnénk lenni Budapesten kívül, de ehhez a ti támogatásotok is kell, hogy pontosan mi a jelentőség az 1%-nak. Erről készültünk egy rövid összeállítással, most ez következik. Támogass idén is az adód 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből következik az európai csúcs értekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turninkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao! És még két szolgálati jellegű közleménye van a számotokra. Az egyik, ahogy azt már említettem, a jövő héten Budapestre érkezik a vétó, ami egyben egy évadzáró adás is lesz majd. Május 11-én a Vasas szakszervezeti székházban lehet találkozni majd Bálinttal és velem. Úgyhogy ha szeretnél élőben is jelen lenni a felvételen, akkor mindenképpen gyere el, vedd meg a jegyedet, a linket megtalálod a leírásban, amin keresztül meg tudod vásárolni a saját jegyedet. Semmiképpen ne hagyd ki, hogyha szeretted a vétót és szeretnél találkozni velünk, akkor halló Budapest, érkezünk. Illetve érkezik az EP listavezetők vitája is. Május 17-én a budapesti Kongresszusi Központban szervezzük meg gyakorlatilag az elmúlt évtizedek legnagyobb élő közönség előtt megtartott politikai vitáját. Minden 3,5% fölötti jelölő szervezetnek a listavezetőjét elhívtuk ebbe a vitába, úgyhogy aki vállalja megmérettetést és vállalja, hogy eljön, azt természetesen szeretettel várjuk, ha megfelelnek a kritériumnak. A kritériumrendszer felállításában amúgy Tóka Gábor közreműködött, ezúttal is köszönjük neki ezt a közreműködését. Szóval május 11 vétó, május 17 EP listavezető vita, mindkettőre a jegyeket megtaláljátok a leírásban, biztosítsátok be már most a helyeteket. És akkor még mielőtt egyébként tovább mennénk, ezzel kapcsolatban is van egy rövid összeállításunk, amelyben az EP vitára hívjuk fel a figyelmet, illetve arra, hogy a Partizánnak milyen szerepe volt az elmúlt évek vitáiban. Ezt nézzük meg, és utána most már tényleg kezdődik a vétó. Ha demokratikus vita, akkor Partizán.
Jó vitát kívánok önöknek.
2018-ban az országgyűlés választások előtt. 2019-ben az EP választás előtt, majd egy hónapra rá a fővárosi előválasztás előtt. 2021-ben az ellenzéki előválasztások előtt, illetve idén az ellenzéki helyi előválasztások előtt is tartottunk már vitákat. Ráadásul ezeket a vitákat nem csak a fővárosban tartottuk meg, hanem országszerte. Most azonban még egy ennél is nagyobb szabású eseményre készülünk. Május 17-én az elmúlt évtizedek legnagyobb élő politikai vitáját szervezzük meg. 6 meghívott, közel 2000 néző, május 17-én a Kongresszusi Központban. Vedd meg a jegyed, legyél jelen, találkozunk május 17-én. Addig is ciao. És akkor most már tényleg forduljunk rá a ma esti adásunkra. Itt van velem a műsor állandó műsorvezetője, szerkesztője, Ruf Bálint.
Szevasz. Marci, sziasztok.
No, hát Debrecenben vagyunk, és Debrecennek van egy megkülönbözetett jelentősége, legalábbis a politikai legendáriumban, nevezetesen, hogy igazából ez a Fidesz és a politikai jobboldal boszorkánykonyhája, a különböző választási módszertanainak egyfajta fejlesztőtégeje, és hát nyilvánvalóan Kós Lajos személye is erőteljesen kötődik a településhez. Mi az a legfontosabb, nem tudom én, pár állítás, amit szerinted érdemes a nézőink fejébe vésni, hogyha éppen nem Debrecenből néznek minket, hanem az ország más pontjairól. Szóval mi Debrecen megkülönbözetett jelentősége a politikai jobboldal szempontjából?
Hát az elsődlegesen az, hogy 98 óta lényegében teljesen hegemón állapotban van a Fidesz itt, tehát hogy ilyen komolyan kell keresni, hogy az egyetlen egy hölgyet, aki valaha tudott 98 óta ellenzéki színekben egyéni körzetet nyerni az önkormányzatban, ez egy darab szocialista hölgy volt, azóta egyéni győzelmet nem sikerült elérni az ellenzéknek se az önkormányzatban, se az egyébként három OEVK-ban, amit Debrecen különböző módjaiban fog le. És ugye az egész úgy indult el, ugye Hajdú-Bihar megye azért mindig is egy jobboldali megye volt, persze azért volt itt erős bázis egyébként a szocialista pártnak, de 98-ban ugye Kósa Lajos itt egy hegemon szerepre tört, és igazából ő egy, úgy is nevezték itt, amennyire tudom, hogy Lali király uralkodott itt Hajdú-Bihar megyében, Debrecenben, és hát egy egészen példátlan hatalmat épített ki itt magának, amiben egy csomó olyan dolog elindult, amit egyébként aztán a Fidesz a kormányzásban is, vagy más városokban is megvalósított. Majd úgy fogunk róla beszélni, csak mondok egyet, tehát hogy az egész holding rendszer, ahogy a debreceni város működik, az az ő szüleménye, hogy lényegében az egész összes cége egy nagy holding alá van rendelve, és hát lényegében egy ilyen hát egy közepesen átlátható módon működő szervezetet hozott létre már a 2000-es évek elején. Ezt a módszert aztán majdnem minden fideszes város át is vette. Na és Kós Lajos itt ugye uralkodott, és még egyszer mondom, tehát Lali királyként, és nem, most már egy kicsit szellemes az ő történetét követve, de ugye ez nem volt mindig ilyen szellemes, hanem nagyon komoly erőt képviselt ő a Fideszben. Alapítóként is ugye kicsit máshonnan jött, máshonnan szocializálódott, és mégis ő egy ilyen, tényleg egy hatalmas erőt épített itt ki, amit utána később, hát hogy miért, az egy nagyon érdekes kérdés, fel kellett adnia, és igazából a budapesti, vagy az országos politizálást választotta, amikor ugye a két, a polgármesterség és az országgyűlési képviselőség összevetetlen lett egymással, és utána ő hát lényegében ugye átadta a hatalmát a jelenleg is regnáló polgármester számára, és ő pedig hát egy ilyen nagyon furcsa, hát talán a zenéten túllévő politikai karriert épített ki. Rövid ideig volt mindenféle kormánybiztos, aztán meg volt egy nagyon-nagyon rövid ideig miniszter, és most ugye bizottsági elnök a parlamentben, tehát az a fajta királyság, amit ő itt csinált, az hát most már, hogy mondjam, közepesen van.
Akkor ezt árnyaljuk egy kicsit, mert azt gondolom egyébként, hogy a nézőink döntő többsége számára, akik hát a korai gyerekéveiket taposták, amikor még Kósa Lajos igazán ereje teljében volt politikailag. Szóval, hogy a nézőink döntő többsége számára valószínűleg inkább az a Kósa Lajos kép az általános, amit mondjuk a legutóbb a 4-4-es videóban lehetett látni, amikor Cinkóczi Sándor elkapta egy rövid interjúra. És valóban abból nehéz elhinni azt, hogy valaha egyébként önálló, autonóm és jelentős hatalommal rendelkező ember volt.
Sőt, kihívó.
Nézzük meg akkor egy rövid összeállításban azt, hogy hogyan nézett ki az ő politikai karrier, és aztán kérlek, hogy fejtsd ki azt, hogy mit értettél az alatt, hogy ő kihívó is lehetett egykor. Nézzük meg ezt.
A belügyminiszter átadta az év polgármestere kitüntetést. Az 1996-ban alapított díjat idén Kósa Lajosnak Debrecen megyei jogú város fideszes első emberének ítélték oda.
Az egyik megyei elnök Kósa Lajos szerint, bár Orbán Viktor a magyar politikai élet egyik legtehetségesebb embere, nem valószínű, hogy 4 év múlva is ő lesz a Fidesz kormány főjelöltje.
Hogyha itt teszi fel a kérdést, hogy lesz-e még egyszer Orbán Viktor miniszterelnök jelölt, akkor erre inkább azt mondom, hogy nem tartom valószínűnek, mert valószínű, hogy egy más felállásban kell egy következő választáson megméretedni.
73,9%-kal az országban rekorder.
Minden ciklusban nagyobb volt a részvétel, mint azt megelőzően. Tehát egyre több debreceni megy el szavazni, és egyre jobban támogatnak. Gondolkodtam is, hogy aznap bejelentem, hogy köszönöm szépen, ennyi volt akkor. Visszavondolok is.
Csúcson kell abbahagyni,
és az önéletrajzomon kezdek el dolgozni.
Orbán Viktor továbbra is vállalja a pártelnöki tisztséget, ha a Fidesz tavaszi kongresszusán megkapja a bizalmat. A pártelnök erről a Hír TV-ben beszélt, hozzátette, nem bánja, ha lesz kihívója. Egyik lehetséges riválisával, Kósa Lajos debreceni polgármesterrel kapcsolatban ugyanakkor azt mondta, egy nagyvárosi polgármester nincs abban a helyzetben, hogy az ország legnagyobb politikai szervezetét is vezesse, még akkor sem, ha Kósa Lajos egyébként kétségkívül jó pártelnöke lehetne a Fidesznek, így Orbán Viktor.
Az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében, fémkupak esetében, amelyek termékdíjként jelentkeznek, és az környezetvédelmi szempont, hogy a fémkupakoknak az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemetet csökkenteni.
Csalás, hazugság, semmi nem történt. A bemutatott dokumentumok, kamu dokumentumok, megtettem a feljelentést, várom rendőrséget.
És akkor az ügyvédjének és a társának miért van közös cég ezzel a nővel? Az egy kamu cég?
Na jó, tehát Bálint, mik voltak ezek a hatalmi ambíciók, és ezek, hogy mondjam én, valaha voltak-e reálisak Kósa Lajos életében, vagy pedig ez inkább az ő fantáziájának a szüleménye volt?
Szerintem volt realitása. Ugye ebből az összeadásból egy dolog kimaradt, ugye mindennyian jól emlékszünk, nem is, aki megérte, vagy aki már felnőtt volt, akkor 2010-ben ugye az egész kormányzás kezdetén volt, aki bedöntötte a forintot az euróval szemben, nem tudom, mennyire emlékeztek erre, az is egy szép mozdulat volt az ő karrierébe, de hogy visszatérve, hogy hogyan volt ő kihívó. Tehát 2006-ban ugye a második elvesztett választás után ugye a Fideszben megindult egy olyan mozdulat, hogy hát most már kétszer vesztett Orbán Viktor, valamit kéne találni a helyére, mert ez így nem lesz jó. És akkor ugye a rossz nyelvek szerint például Kósa Lajos az egyik olyan valaki, aki hát magára nézve azt gondolt, hogy ő alkalmas lenne, hiszen egyébként az élete, hogy egy sikeresen vezeti az ország második legnagyobb városát, tényleg egyre erősebb az eredményeket ér el, tényleg egy királyságnak az tetején ül, ez alkalmasát teheti arra, hogy átvegye először a pártot, és utána pedig a miniszterelnök jelöltséget. Hát ez egy olyan, hogy mondjam, pünkösdi királyság volt, szóval tehát ez jó ütemérzékkel már akkor kezdett erről beszélni, amikor már lényegében tartott már az összödi beszéd utáni lévő, hát Orbán Viktornak az újra felemelkedése, szóval nagyon gyorsan le lett keverve, és onnantól kezdve ő igazából ezt a Hajdú-Bihar megyei királyságot őrizte, és egyébként 2010 után, amikor ugye az Orbán rendszer teljesen kezdett kiépülni, akkor is ugye még annyi ereje volt 14-ig, hogy a saját megyéjét kivette egyébként a Fidesz rendszernek a akkor még Simicska Lajos által vezetett intézése alól. És onnantól kezdve, hogy amikor ő lemondott a polgármesterségről, és ugye átadta a paplászlónak ezt a feladatot, onnantól kezdve mondom, az ő politikai karrierje nagyon fura irányt vett. És ez azért érdekes igazából, mert ezt ő pontosan tudta, hogy a Fideszben, ha valakinek nincsen hátországa, tehát nincsen egy másik hatalmi pontja, ahol nem teljes mértékben Orbán Viktortól függ, azok az emberek általában halálra vannak ítélve, mert hiszen ugye akkor abban a pillanatban nem az van, hogy ő egy polgármester, aki egy nagyvárosi polgármester, akinek van egy hatalmas nagy szervezetrendszere, emberei tud sakkozni, és saját tévével, saját újsággal, saját rádióval most nem akarom sorolni, hanem egyszer csak egy képviselő lesz a sok közül, hiába egy nagy szervezetnek az elnöke, hiába egy sikeres városvezetői múlttal, de mégis ugye jött Papp László, aki hát bizonyos szempontból másképp, egy nagyon más arcéllel kezdte el csinálni ezt a polgármesterséget, és úgy szépen csöndbe azért úgy kiszorítgatta Kósa Lajost ebből a Lali királyi szerepből.
Kósa Lajos mennyiben a saját politikai mozgása miatt vált a gúny általános tárgyává, vagy mennyiben van része ebben a fideszes, nem tudom én, belső elhárítás, ellenségmenedzsment, stb.-nek is?
Hát gondolom, hogy is. Tehát kihasználták azt a sok... Ugye ez megint egy tök érdekes dolog, hogy valaki egy nagyvárosi polgármester, ugye még egyszer az osztályvásárlóan városnak a polgármestere, és van egy ilyen nimbusza, van egy ilyen, már csak a titulusából, meg a polgármesterségből adódik, hogy van neki egy ilyen tisztelete. És abban, amikor Budapesten van, akkor még egyszer csak egy képviselő lesz, aki aztán próbál olyan okosokat mondani, amiket szokott itt mondani, de hát közben nem mindig tud kupakokkal, meg eurókkal, meg ilyenekkel, és akkor hirtelen egy nevetség tárgyává válik, és teljesen más dolog nevetség tárgyává lenni, mondom még egyszer, ezen az úton, amikor az ember felér, bocsánat, ezt mondom, hogy Budapestre jut, és más, amikor itt a saját királyságában beszél. És nagyon sok ilyen hiba volt, ugye hát az egész ugye ennek a ilyen komédiának a hát ilyen csúcspontja szerintem az örökös nővel való, hát ilyen egészen ilyen Benny Hill-szerű ilyen története, amit egyszerűen tényleg nem tehát egyszerűen nem tett megmagyarázni sem. Tehát, hogy vagy valaki ennyire szerencsétlen, vagy tényleg valami egészen elvarázsolt állapotba került, hogy tényleg, ha bárki azt olvasta azokat a leveleket, azokat a dolgokat, tehát látszik, hogy teljesen, tehát egy legegyszerűbb csalásban volt, de ő meg szerintem valóban elhitte, hogy itt valami, nem tudom, több milliárd eurónyi örökség üti az ő markát, és hát ez szerintem az már igazából valami nagyon fura ilyen irányvesztésnek, vagy politikai talajvesztésnek a jele, hogy egyáltalán egy ennyi év után, hát polgármesterként, az egy ősegy képviselőként, bizottsági elnökként, azért sok mindent látott, ő egy ilyenbe belemegy, az egy, hát ez egy elég szomorú helyzet volt. És most pedig ugye egy ilyen, hát a C-vonalban van talán a Fideszen belül, ami persze jellemző mindenkire, aki a Fidesznek a kezdetén ott volt, ugye egyetlen egy ember tudta megőrizni a pozícióját, ugye Kövér László, Orbán Viktor mellett, aki valaha közel volt a Fidesz belső magjához, hogy mindenkit Orbán Viktor így hátrépett és kiszorított. Egyébként ez sok szempontból akkor jól tettnek tűnt, aztán a jövő szempontjából, vagy a későbbi idő nem biztos, hogy mindenben igazolta, hiszen ugye a mostani probléma nagy része abban oldódik, hogy a régi motorosok, akik hülyek voltak Orbán Viktor, azért mégiscsak azért volt valami saját fajta szuverenitásuk, azok elkerültek a hatalom környékéről, és kizárólagosan bólogató Jánosok, most nem feltétlenül Lázárra gondolok, mert ő nem az annyira kerültek ugye a hatalom közelébe.
Jó, menjünk tovább, ahogyan Kósa Lajos is tovább lépett Debrecenből, ahogy említetted, Papp László vette át igazából a város irányítását. Na most, amit a külső szemlélő lát belőle, az alapján egy technokrata városüzemeltető benyomását kelti ő. Mi miatt nem tudott az ellenzék szerinted, ha csak az elmúlt 5 évet nézzük, érdemben alternatívát képezni vele szemben, illetve az egy fontos kérdés, mielőtt még ráereszted magad a témára, látom, hogy felizzott a tekinteted, de azt szeretném, hogyha figyelembe vennénk és válaszolnál arra is, hogy szerinted egyáltalán méltányos-e az ellenzékkel szemben felvetni azt, hogy egy ilyen alapvetően erőteljesen jobboldali szocializációjú politikai közösségben nem képes érdemi bástyákat, erődítményeket létrehozni.
Hát ugye inkább az a kérdés, hogy van egy város, ami a második legnagyobb város a Magyarországnak, ott megteheti-e az ellenzék az, hogy nem képes létrehozni alternatívát? Inkább én itt kérdezem. Szóval persze baromi nehéz. Hát még egyszer mondom, tehát 98 óta ez egy masszív fideszes település, 100%-os, ugye amit mondta, hogy el se lehet mondanunk, hogy hol vagyunk éppen, tehát 100%-os kontrollban mindent ellenőrizve, ugye a nemzet fővárosa, a vidék fővárosa, a Fidesz fővárosa, most tudok mondani ezt rengeteg jelzőt, teljes kontrollban, ugye mind a 23 közvetben 23 fideszes képviselő, már néha olyan alacsony részvételű választás, hogy igazából már csak így elmennek emberek, csak hogy tessék, mondom, úgyis a Fidesz fog jönni, nem kell választani. Szóval egy ilyen hangulatban nagyon nehéz természetesen ellenzéki politikát csinálni. Csak ugye megint ez a vétó alapkérdése, hogy oké, de hát ez a dolgod. Tehát, hogy ez a dolgod. És ugye azok az emberek, akik belettek szavazva a közgyűlésbe, ugye tegyük hozzá, hogy egyéni képviselő nincsen a közgyűlésben, hanem csak kompenzációs listán van, de attól még ők is azért belettek szavazva, emberek szavaztak rájuk, és azzal lettek beküldve a közgyűlésbe, hogy ellenzéki politikát csináljanak. És azért tisztelt a kivételnek, a nagy része ezt hát úgy igazából nem csinálja. És hogy ezt miért nem csinálja, akkor mindig jön az a kérdés, és ugye mindig, ugye ez is volt a Bétóban, is beszélgettünk, hogy ezek az embereket tényleg azért fizeti a magyar állam, aztán keresztül a mi adópénzünkből, hogy politizáljon, hogy képviseljen, hogy kiépítsen, hogy legyen valami fajta kapcsolódási pont, vagy lehetséges kapcsolódási pont hozzá, hogyha valakinek mondjuk elege van mondjuk a Fidesz rendszerben, amit mondjuk nem tudom, jó sok éve van, akkor legyen valamilyen kis sejt, ami elkezd így, nem tudom, burjánzani, valami alternatívát mutatni. És tényleg, mondom még egyszer, baromi nehéz, elképesztően nehéz, de semmi sem ilyen szempontból lehetetlen, mert egyszerűen csak csinálni kell. És amikor az ember, mondjuk, hogy készültem erre a műsorra, és így végignéztem az elmúlt mondjuk 5-10 év ellenzéki politikáját Debrecenben, hát tényleg annál szomorúbb mondjuk 2 órám nem nagyon volt mostanában. Tehát, hogy tényleg egy ilyen síralomvölgy. És ez nem feltétlenül kell valakinek így lennie. Tehát, hogy most, hát szóval, na, hol kezdjem? Szóval,
Mondd. 2019-től kezdve azért volt egy-két olyan alkalom, amiről azt gondolnám, hogy alkalmat adott volna arra, hogy érdemben politikai, nem tudom én, ellenerőt lehessen építeni. Igen. Lehetne akár mondani a rabszolgatörvény ellenes tüntetéseket, lehetne mondani itt az akkumulátorgyáraknak a megjelenését és az ezzel kapcsolatos politikai mozgást, és azért itt volt is politikai, nem tudom én, szervezkedés, hogy az LMP tüntetéseket szervezett, népszavazási kezdeményezés is.
Nem vette fel az ívet.
Aztán nem vette fel az íveket. A Mi Hazánk és a Momentum is aktív volt ebben a kérdésben, és mégis úgy látszik, hogy nem tudtak igazából profitálni ebből. Jobbára egy inkább politikamentesnek mondható szervezet, a Mikepércsi Anyák voltak azok, akik látványosan meg tudtak jelenni az országos politikában, de lehet, hogy helyben meg ők kevésbé voltak olyan attraktívak, mint ahogy az mondjuk a Budapestről tűnt a számunkra. Szóval mi ment félre az elmúlt öt évben az ellenzék szempontjából?
Oké, akkor szállazzuk külön. Kezdjük ezt az akkumulátor kérdéskörrel. Szóval, hogy kell-e vagy nem kell-e akkumulátoripar Magyarországra, ebben ezt nem tudom megítélni, van véleményem, de az, nem ez a szakmám. Azt tudom, hogy amikor ki lett jelölve, hogy legyen akkor Debrecenben az akkumulátorgyár, az azért volt, mert azt gondolták Budapesten, hogy hát itt jó lesz ide, mert hogy itt kell az ipar, ez nagy ipari központ, ugye itt van, ide épül a BMW is, itt van a nemzet fővárosa, ide rakjuk, itt nem fog senki egy szót sem szólni, emiatt milyen jó lesz. És szerintem a Pap László pedig mindegy jó fideszes végrehajtó, hogy ja, igenis, miniszterelnök úr, akkor ez jó lesz, akkor ide rakjuk, és akkor mindenki haptákba vágta magát, és akkor rakjuk ide. És közben az történt, hogy az embereknek a nagy része fél ezettől a dolgoktól, fél ezettől a kérdésektől, fél az újdonságtól, fél az ilyen technológiáktól, fél attól, hogy hazudnak nekik, és ezt úgy reagáltak rá, hogy nem is foglalkoztak vele. És utólagosan azt gondolták ők, hogy jó, hát itt vagyunk 60-70%-on, hát mi bármit megtehetünk, akkumulátorgyár, űrállomás, bármit ide rakunk, akkor is mindenki örülni fog neki, de hogy nem örültek neki. És volt egy szerintem egy elementáris felháborodás volt, de nem csak azért, hogy nem akarták az akkumulátorgyárat, azt mondja, hanem azért is, hogy ennyire nincsenek megkérdezve sem arról, hogy mit akarnak az emberek, hogy szeretnének egy ilyen környezeti teherrel együtt élni, vagy nem. És úgy volt kezelve, hogy de, szeretnétek, mert ez jó lesz nektek, hiszen mindennek örültök a mi fejlesztés. És hát látszik, hogy ez nem teljesen így van. És ugye soha vagy készültek felmérések, amik aztán ki mennyire hisz nekik, de abban az látszott, a legfrissebb is az látszik, hogy ez nem pártpolitikai kérdés alapján nem szeretik az emberek az akkumulátorgyárat, hanem nem szeretik az akkumulátorgyárat, mert igazán kicsit félnek tőle. És most már persze utólagosan elkezdték kezelni ezt a problémát itt, mert rájöttek arra, hogy ebből komoly baj lehet, be tudsz akadni a saját, és a Fidesznek is a támogatottsága, de a hozzáállás, hogy meg lehet mindent tenni, az pont abból adódik, ami egyébként, majd amikor beszélgetünk Magyar Péterről, nem, hogy nem most, alapul, hogy 14 évig, vagy most sokkal régebben, mint a Fidesz hatalom van Debrecenben, megszokták azt, hogy minden átmegy, hogy nem kell trükközni, hogy nem kell embereket elmagyarázni, hogy nem kell az embereket igazából semmibe venni. És ebbe jött bele az, hogy akkor ide jöttek az országos politikából lévő emberek, akik szerintem kevésbé értették, hogy mi történik Debrecenben, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, megláttak benne valamilyen politikai lehetőséget, és az odáig ment el például, hogy az LMP-nek ugye lett egy aláírásgyűjtés, amit vagy egy népszavazás kezdeményezés, amit átengedtek, és akkor azt mondta az LMP vezetés, hogy nem veszük fel az aláíróívet. Amit én, tehát hogy mondjam, és akkor tudom, erre van az a mondás, hogy hát igen, de az a kérdés, ami abban benne volt, az alapján még lehetett volna megépíteni, és akkor ne csinálunkból hülyét, de aki ezt elhiszi, az tényleg az valami, nem ebben az országban él. És onnantól kezdve...
Én nem lehet amellett érvelni, hogy egy rosszul megfogalmazott népszavazási kérdés, persze fölvetető az, hogy akkor minek adják be, de ha már beadták és átment, akkor egy rosszul megfogalmazott népszavazási kérdésre mobilizálni az erőforrás pazarlás?
Nem. Hát akkor is valamire mobilizálsz. Az emberek el tudják mondani a véleményüket valamiről, mert engedve van ez nekik, hogy meg tudják ezt csinálni, most ez a rossz kifejezés, az, hogy engedik őket elmondani a véleményüket. Hiába az egy rosszul megfogalmazott kérdés. És lehet, hogy nem az LMP-nek kell ezt csinálni, hanem össze kéne gyűlniük az embereknek, és legyen az elementáris felháborodásnak nem pártpolitikainak kell lennie, hanem civil alapon kell lennie, ezekben persze kevésbé hiszek, de lehet, hogy így kéne lennie, de ebből a felháborodásból igazából politikai alternatíva kevésbé tudott megszületni.
Bocsánat, mondjuk el a nézőkedvéért, tehát lebe ugye a népszavazási kérdés nem azért adták be rosszul, úgy jelentette rosszul, mert nem tudom, annyira képzetlenek lennének, vagy nincsen semmifajta tájékozottságuk, hanem hogy az információ, ami hiteltelenítette, vagy érvénytelenítette a népszavazási kérdést, a beadás pillanatában még nem állt rendelkezésükre. Tehát itt azért lehet azt is felvetni, nem, hogy a Fidesz játszik könnyedséget tudja kijátszani az ilyen típusú tájékozatlanság, mert egész egyszerűen ő ül minden oldalon, ki tudja csavarni úgy a helyzetet, hogy még egy jól megfogalmazott, a beadás pillanatában jól megfogalmazott kérdés is alkalmatlan arra, hogy érdemben mobilizálni lehessen.
Oké, de jóvá lett hagyva az a kérdés, lehetett volna rá gyűjteni aláírásokat, és akkor lehet volna rá, és kell kiket volna ezt használni.
Tehát amellett érvez, hogy még ebben a helyzetben is sokkal jobb lett volna az, hogyha végig tolják.
Persze.
Még akkor is, hogyha ebből nem lesz népszavazás, lehetett volna a állampolgári ellenállást ezzel is építeni, és adott esetben attraktívabbá tenni.
Persze, ahogy ugye ezt máskor is lehetett volna megcsinálni. De amit kérdeztél, hogy mi történt utána. És utána ugye azt történik, hogy itt ugye járjuk az országot, ugye általában a piros helyekre, meg a kékre szoktunk menni, ugye ide narancsára. Az azt jelenti, a mi kódszerintünk, hogy ezt nem lehet megnyerni ezt a körzetet, vagy ezt a várost. De ugye hát 5 év volt arra, hogy legyen egy politikai alternatívának a felépítése. Tehát az előző választás véget ért 19 októberében, akkor most ez pont majdnem 5 évvel ezelőtt volt, és azóta az történt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy, nem tudom, kompromisszumok által lett egy jelöltje az ellenzéknek, aki ugye egyébként helyi képviselő is, a Mándi László, és őt mint az egész ilyen ellenzéki szappanoperába, hát, hogy támogatja valamennyire a DK, de igazából nem vesz részt semmilyen dolgán, amit ő szervez. Varga képviselő úr, aki ugye a DK-nak a debreceni képviselője, most azért mondom, egy debreceni illetőségű, és ő van itt megbízva abban, hogy a DK-nak a dolgait itt helyben intézze, nem tudom, talán ez a legjobb szó. Ugye őről azt kell tudni, hogy ő az a típusú DK-s képviselő, sok ilyen van, de egyébként az ellenzékben is több ilyen van, soha életében egyetlen egy választást nem nyert meg. Soha életében. Egyszer nyert előválasztást. Aztán ugye csúnyán elbukta utána az országgyűlés képviselőt, de veszített egyéni képviselőt, veszített polgármestert, és olyan veszteség listája van, mint csak na, és ő van felkenve avval, hogy akkor itt a helyi dolgokat intézze, és mondom neki, az a kampánya, és nézzétek meg, ti is tudjátok, hogy milyen az ő Facebook oldala, hát az is szintén egy ilyen speciális irgalomvölgy, ami tényleg arról szól, hogy tehát a debreceni képviselőnek az az élete, hogy 100-ból van 2 debreceni posztja, van 85 darab Dobrev Klárát különböző módon szerető posztja, ami teljesen rendben van, és a következő posztja pedig arról szólnak, hogy miért hülye a Mándi László. És ezt különböző módokon, tehát volt honnan örökölni az ilyen költészeti...
A Mándi László ugye elvileg összeellenzéki polgármester.
Akit a DK támogat. Tehát ennek a nagy része ilyen kicsit olyan, mintha ő egy ilyen modern Szent István lenne, ilyen intelmeket ír neki, hogy hogyan kell viselkednie, meg hogyan kell működnie, valami egészen különleges szereptévesztésben, hogy ha valaki a Magyar Pétert a szájára veszi, akkor az el fog majd a végén, majd nem tudom, átkozódni, de kb. Tényleg ilyen szinten vannak, és úgy közben, hogy egy hónap van hátra a választásokig. Tehát, hogy ez egészen szürreális. És akkor ugye ő az, aki ilyen alusisakban is szokott néha lenni. És nem akarom őt bántani, csak látszik van, hogy...
Kritikai gesztus volt, azért azt is mondjuk el, és egyszer történt meg.
Hát azért ez egy ilyen tömény, amelyiket általában kéne egy embernek, vagy egy alufóliával, szóval igen. És ugye ő innen Debrecenből fölszármazott ugye Budapestre, a DK-nak, egyébként ez egy érdekes dolog, ezt most muszáj elmondom, tehát amikor ugye Gréci Zsoltot... Tehát amikor a Gréci Zsolt lemondott bizonyos fotók miatt, akkor az ő helyére került ő be, és onnantól kezdve az országgyűlés van, és egy alelnöke egy bizottságnak az országgyűlésben, tehát tényleg nagyon komoly munkát végez. Na, és akkor ugye van a Mándi László, és ugye a Mándi László pedig ugye, és akkor ez megint a magyar ellenzéknek a teljes állapota, tehát ahelyett, hogy az összes ellenzéki párt elképesztő erőforrást ide koncentrálna, hogy na, László, hát olyan vagy amilyen, most inkább nem akarom, szóval olyan amilyen, de legalább van, és akkor most akkor csináld, és akkor ide koncentrálunk mindent. Itt van Debrecen, van valami esélyünk, nem az, hogy nyerjünk, hanem hogy egy jó eredményt érjünk el, ami aztán lehet majd fordulni a következő időszakra, 26-ra, és még továbbra is. És itt van hagyva az ember, és látszik az, hogy teljesen magára van hagyva, próbál itt ilyen fakarddal harcolni ebben a, mondom még egyszer, fideszes világban, és ahelyett, hogy tényleg erőforrással, szakértelemmel, támogatással lenne így körbe bástyázva, hát látszik, hogy ugye olyan egyedül van, mint a kis ujjam.
De ez valószínűleg más polgármester jelöltekről
sem. Okay, de ez de...
Akik mondjuk Magyar Péter feltűnés óta azt tapasztalhatják, hogy a pártjaik a túlélésért küzdenek, és inkább az EP-re.
Ne szórakozunk. De ne szórakozunk.
A települési választás.
De Marci, de okay, rendben van, persze, ezt mindig el kell mondani, ezt az ördögügyvédés szöveget, de ez Debrecen, tehát a legnagyobb város.
A Momentum részére azért szólnak érvek amellett, hogy jelenleg Donát Anna megmentése fontosabb, mint Mándi László közelítése valamilyen módon a fideszes jelölthöz.
Most jön a momentumos 5 perces szidás, vagy most miért kéred? Szóval, hogy... Hát, tehát igen, tehát jó, valóban igen, fontos legyen munkája Donát Annának, ez tényleg fontos, de szerintem nem lesz, de bocsánat.
Nem lesz, és éppen ezért azt gondolom, hogy a pártvezetés joggal mondhatja azt, hogy kockázatot minimalizálunk, csak azzal
fogok. Oké, Marci, de...
legalább egy mandátumot.
De Marci, oké, egy hónap van hátra választásokig, és a Mándi László pedig legalább egy éve közös polgármester jelölt, amivel még a Magyar Péter feltűnt volna. És hogyha én pártvezető lennék, szerencsére nem vagyok, akkor ide koncentrálnék mindent. Hát a Momentumnak hova kell koncentrálnia még? Hol van neki még versenyképes polgármester jelöltje? Ja, hogy nincs, mert a Soproni Tamás úgyis nyerni fog, de hogy a többiek, kicsoda. És itt van egy, a legnagyobb vidéki városnak a vezetője, a harca, ahol van egy jelöltje, mondom, olyan, amilyen, tehát kicsit savanyú, kicsit, igen, de legalább a miénk, és semmi, itt van hagyva az ember. És ugye látszik, hogy itt van hagyva, tehát tényleg, amikor az ember ránéz az ő videóira, akkor olyan, hát, olyan szomorkásan vagyok én is benne, hogy szegény ember, ez ide van, itt tényleg egyedül van itt ebben a tengerben.
Szerintjük, hogy hol van még polgármestere Budapesten kívül a Momentumnak, mert valóban Baján.
Polgármester jelölt. A Bajai nő, a Bajai hölgy...
De azt a Nyirati Klára nem felelt.
Nyirati Klára, ők... Ne, ő lépett ki a pártból. Ő lépett ki a pártból, amikor Donát Anna megírta dolgozatát Gyurcsány Ferenc ellen, hogy hazudott.
Azt akartam kérdezni, hogy még egy picit az ellenzék helyzetére ráfordulva, hogy Aplászlónak azért volt egy-két meredek kijelentés, amire azt gondolnám, hogy alapvetően helyzetbe hozta vele az ellenzéket.
Igen.
Ugye úgy fogalmazott, hogy akkor is támogatja az akkumulátorgyárat, már mint ő, ha a debreceniek többsége nem, mert a polgárok nem feltétlenül a jövőben mutató döntést támogatják.
Hát
ugye neked egy visszatérő mondásod az, hogy a politika hiba az, amit az ellenfél, az ellenzék kihasznál. Mi miatt nem tudtak ebből jobban építkezni szerinted?
Ez nem az ilyen visszatérő mondásom, hanem ez egy ennél nálam bölcsebb embereknek a mondása, de köszönöm, hogy így megtisztelsz vele. De
a politika hibát jobban kihasználni?
Hát amit erről beszélünk, ha nincsen erőforrás valaki mögé téve, ha nincsen ezt megtámogatva, akkor szegény Mándi László tényleg egy ilyen, nem is, ilyen fa tollal harcol, ez egy ilyen kijelentés ellen, amivel egyébként, ugye amikor jöttünk Debrecenbe be, és kicsit sétáltunk az utcán, ugye hát egy ilyen fideszes erdő az egész város, ugye csak az ő plakátjai vannak, nem tudom, hányat számoltam, kb. 100-nál abba hagytam, aztán láttam valahol egy kutyapárti plakátot, egy darabot, és ugye Mándi Lászlónak nincsen plakátja, ugye ez is, tehát na, csak az erőforrások, de ugye ez a mondat... De
az pénzkérdés azért most legyünk.
Hát ez erőforrás, ez úgy, igen, tehát ez erőforrás kérdése. Ez a mondat, amit előbb felolvastál, hát ebben kéne kiplakátolva lenni az egész városnak. Mindent. Ha azt mondja a polgármester, hogy a népe, a választópolgárok hülyék, és vele szembe fogja megcsinálni a dolgokat, mert ők nem tudják jól. Hát hol van? Valaki már mondott már ilyet különben, és abból elég nagy baj lett ugye 2006-ban. De hogy értitek, de hogy érted, ez egy ilyen dolog. Hát csak ki kéne plakátani be az egész város, csak. Most csak ott így érts. És szerintem itt van probléma, szóval, hogy nézzetek meg a 19-es plakátjait ennek a jó embernek. Az egy fide, a paplászlónak. Az egy fideszes kampány volt, ugye egy fehér alapon, nagy fideszes logók, nagy narancs, tehát a fideszi és KDNP és büszke fideszes kampány. Mostani? A kék az mióta lett a Fidesz színe? És ugye ez azért van, mert ugye kicsit egy picit távolodni azért így ettől a brandtől, ami nem is annyira jó. És szerintem van pánik, tehát ugye mind Nyíregyházában, mind Debrecenben, ugye a két akkumulátor központban a Fidesznek szerintem van félnivalója. De akkor van igazán félnivalója, ha van kihívója. És jelen pillanatban Mándi László, hogy kihívó, tényleg az, és szerintem mindent, hogy mondjam, nem akarom őt bántani, mert szerintem mindent meg tud tenni magába, vagy a kis csapatával, de ez nem így működik. Szóval egy ilyen harcba, hát, hogy mondjam, seregkel, és mögé kell rakni erőforrást. Lehet, hogy nem ő a legjobb jelölt. Szerintem, hát nem a legszebb ember, akit valaha látom, de nem is szépségversenyen indul. De ettől még küzd és küzdeni akar ebben a harcban. És ott van hagyva, és még egyszer, szerintem az, és akkor nem akarok nagy szavakat mondani, az egy politikai bűn, és valahol az árulásnak a határán van, amit a Varga László csinál vele. Az egy, mert valaki egy csatában, ugye, ha már Gyurcsány Ferencet idézzük, valaki egy csatában a hátba szúrja, vagy nyakba szúrja, vagy oldalba szúrja az ő jelöltjét ilyen szövegekkel, ilyen intelmekkel, az valahol nagyon a határán vannak, hogy valaki hát egy árulás követel. És aztán hiába majd, ugye, ilyenkor mire készül ő? Arra készül, hogy akkor majd eljön a 9-e este, és akkor hát megmondtam gyerekek, hát tudtam én, hiszen én még sosem nyertem választást, de viszont nagyon bölcs vagyok, és tudtam, hogy ez az ember nem lesz jó. Hát nézzétek meg, hogy mit csinált ő. Erre készül. És ugye erre készülnek 14 éve, hogy ők majd megmondták ezt a dolgot. És ettől még utána ugyanúgy fog tovább menni a Fidesz Debrecenbe.
Ezt elfogadom, egyébként csak bocsánat, egy korrekció van száján, nem annak ellenére, hogy nagyon jó barátság van közöttünk, de a testszigényítőstől tartózkodunk, természetesen nyilvánvalóan Mándi Lászlónak nem ez.
De bocsánat, most én de ezt direkt így is mondtam. Azt mondom, hogy amikor valakire ránézel egy jelöltre, ott van Pap László, aki ki van úgy találva, hogy egy szép, szép öltönyben van, meg van tervezve az egész kisugárzása, hát nézd, és azt látod rajta, amit akarnak, hogy egy technokrata vezető, aki két kézzel fogja a Debrecen kormányát, mi BMW kormányát. A másik embernek a kérdése meg nincsen kitalálva, hanem az, hogy tessék barátom, mondd, hogy mit gondolsz a világról. És az erőforrás, ez nem az ő hibája, ez az erőforrásnak a hibája, ami nincsen a mögétéve. És ezért mondtam azt, hogy ki hogyan néz ki. Nem akartam őt semmifajta testképében megbántani, mert mi sem van nem tőlem távolabb.
Jó, még egy kérdéskör Debrecenhez kapcsolódóan. Ugye Fidesz sokszor kijátsza azt, hogy igazából Debrecen valójában az ország fővárosa.
Nemzet.
A nemzet fővárosa. És hát van is egy politikusok, aki erre konkrét karriert épített, aki nem más, mint Lázár János. Állandóan kijátsza ezt a kártyát gyakorlatilag a vidék versus Budapest csatában, magát a vidék, nem tudom, szószólójaként mutatva be. Ez egy rendkívül kártékony politikai termék, de rendkívül hatékony is egyben. Úgyhogy nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy hogyan beszélt erről Lázár János, és aztán beszélgessünk erről a kérdésről.
175 évvel ezelőtt Debrecen lett a nemzet fővárosa, és azt remélem, hogy a közös munkánk eredményeképpen Közép-Európa egyik erős városa és a vidéki Magyarország fővárosa lesz rövidesen Debrecen ismét. Mint önök pontosan tudják, a magyar kormánynak az a célkitűzése, hogy a Kárpátoktól délre Magyarország legyen a legerősebb ország ebben a régióban. Ehhez erős városokra, erős fővárosra és erős vidéki központokra van szükségünk. Ennek jegyében zajlik Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen gazdasági övezet fejlesztése. Egy olyan város szeretnénk Debrecenből építeni, mint amilyen Németországban Hamburg vagy München. Debrecen legyen a legerősebb ebben a régióban, a Kelet-Kárpát-medence fővárosa és gazdasági központja. A magyar kormány és a BMW, a magyar kormány vagy a kínai befektetők olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek értelmében Debrecen város önkormányzatának és a magyar kormánynak közösen infrastruktúrális beruházásokat kell végrehajtani az épülő gyárak támogatása és működésének érdekében. Hogy a helyzet komolyságát egy számmal leírjam, most Debrecen egy 200 000-es város, amit nyilvánvalóan napi szinten sokkal többen használnak és vesznek igénybe, de ennek az ipari beruházásnak az eredményeképpen mindegy 50 000 fővel nőhet meg rövid időn belül a város lakossága.
A Kelet-Kárpát-medence igen, gazdasági ez központja. Erős vállalás, de mondjuk Lázár Jánostól nem idegen ez a típusú retorika.
Ott volt egy kis földrajzi probléma szerintem, hogy akkor, hol van akkor Debrecen és mindenki a fővárosa, de a nemzet fővárosa, ugye Lázár János ilyenkor azt csinálja, hogy amit ki van neki adva feladat, van Budapest, ami a nem tudom, guruló baloldal fővárosa, és van Debrecen, ami a nemzet fővárosa, és akkor őket kell így egymással így versenyeztetni, és egymással szembe menni. Bezzeg itt meg tudunk mindent csinálni, itt minden rendben van törökök által épített BMW gyár, van kínaiak által épített akkugyár, van ilyen-olyan villamos, és aztán ott van pedig a Karácsony Gergely, aki csak maga elé néz mindig a romkocsmába, és tessék, lehet választani. És ugye ez a Lázár Jánosnak a kedvenc szórakozása, hogy ezt így, ugye abból indulnak ki, hogy van 18 OEVK Budapesten, és a többi, ugye, az meg vidéken van, ugye Debrecenben pedig 3 van, és aztán 3-at, ugye egyébként a 3 közül az egyiket, a belsőt, az egyes számot, azt nem olyan nagyon nyerte meg azért a Kósa Lajos, még 22-ben sem. Szóval, hogyha lenne ugye erőforrás, lenne nem a biztos, hogy a Varga László, mint a legjobb jelölt, akivel lehetne őt szembeállítani, hanem lenne egy értelmeztető jelölt is, akkor ez nem lenne egy teljesen reménytelen vállalkozás, ami tök érdekes, hogy mégiscsak Debrecen közepén, a Civis városa, nemzetfővárosának közepén lehetne elhullítani egy egyéni körzetet. Ugye ez rengeteg melót kéne ebbe berakni. Hajdú-Bihar megyéből egyébként az ellenzéki pártok kb. Levonultak. Tehát, hogy az MSZP-nek, ahogy mondtam, MSZP-nek volt komoly hagyománya itt a 90-es évek végéig, akár 90-es években is, mondjuk 2006-7-ig. És onnantól kezdve, hát így igazából semmi. Egy ilyen, azért mégiscsak azért elég sok ember által lakott megye, és ugye Debrecen semmi.
Ezt akarom kérdezni, tehát mondjuk, hogy azt mondja Lázár János, hogy München a példa.
Hamburg.
Münchent is mondta szerintem.
Igen, igen.
Magyarország fővárosa. Ami, hát hogy mondjam, kulturális, tudományos, oktatási szempontból egy európai fellegvár.
2 milliós város.
De mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy az ottani operaházban milyen zenekar van, vagy megnézzük azt, hogy a tudományos élet hogyan szerveződik, vagy milyen hatása van a régióra, stb. Akkor mondjuk az, amit látunk kifejezetten, akár az egyetem vonatkozásában Debrecennél, akár a színház vonatkozásában, vagy mondjam a további ilyen kulturális intézményeket. Szóval, hogy miért van az, hogy a Fidesz kizárólag mondjuk az iparpolitikában látja ezeket a típusú példákat, és miért van az, hogy egyáltalán nem terjed ki a figyelme, jó, be se fejezem, látom.
Hát miért?
De, bocs, de érted, tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen, nem tudom, fejlesztéspolitikai alapvetés, az kizárólag gazdasági alapon képződik meg, mert nem lesz képes hozni azokat a várt eredményeket, amiket vizionálnak, amikor Münchent vizionálják bele Debrecenbe.
De többi nem érdekli őket. Te is tudod. Tehát az legyen rendben, legyenek ilyen.
De egy autonómiától megfosztott egyetem nem fogja tudni hozni azokat a szakembereket, akik kellenek mondjuk ahhoz, hogy itt bármilyen típusú kutatásfejlesztési központot lehessen létrehozni a városban vagy annak határában, vonzás körzetében.
De nem ez a fontos. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy akkor épüljön meg az a 2-3 óriás beruházás, ami aztán olyan tőkevonzás, vagy olyan vonzóképessége van.
Nem amivel, tudjuk, amivel a versenyképes tudást átadni.
De ezek nagy ipari teljes létesítmények, és itt tényleg idejön a BMW, itt fogja magából gyártani a rengeteg BMW autót, meg ugye itt lesz az egyik központja az európai akkumulátoriparnak, akkor az a fajta tőke, amit képződik, annak lesz kihatása Orbán Viktor szerint. És őket ez érdekli, a kultúra, hogy akkor ez hogyan fog ez alakulni, ezek teljesen, hogy mondjam, úri huncutságok, azt majd a budapesti romkocsmában, majd valaki majd azon nyekeng. Tehát ők nem így gondolkoznak. És ugye az történt, amennyire ezt én itt távolról látom, hogy egy picit ebből elege lett a debrecenieknek, és nem feltétlenül csak a nem kormánypártiaknak, hanem úgy globálisan kicsit ugye elege lett. Kicsit úgy érzem, hogy ők úgy látják, hogy talán kicsit túlzás, ami történik. Túl nagy a gazdasági boom, és ugye amit tőlük elvárnak, hogy mennyit tudnak ők elviselni. És szerintem az, hogy nem lettek megkérdezve, nem lettek igazán bevonva, hiszen úgyis hülyék, ugye ezt mondta a polgármester, ennek azért van egy rossz hatása az ő megítélésére. És mondom még egyszer, ez egy olyan politikai hiba, amit ő elkövetett, a Papp László, szerintem nem feltétlenül saját maga követett el, hanem inkább bele lett ebbe kényszerítve, de még ő az első számú felelőse ennek a kérdésnek, aminek, ha lenne erő, ami kihasználná, szerintem nagyon komolyan tudná ártani.
Hogy hiba, hogyha június 9-én egyébként újrászat, akkor valószínűleg a saját logikája szempontjából azt lehet mondani, hogy végül is lehozta győzőre ezt a helyzetet.
Hát igen, egy óriási bázisról mentő lejjebb, szóval, hogy azért az ő támogatottsága. Hát oké, de ebben ugye rengeteg meló van, meg ugye rengeteg ellen meló hiánya.
Igen. Jó, evezzünk át az országos politikára, már csak azért is, mert Orbán Viktor a No Gender, No Migration, No War 3-as jelszavával hirdette meg a politikai szezont, a politikai kampányát.
Csak a béke.
A Fidesznek, és ugye egyrésztről szerintem két dolog látszik ebből, és kíváncsi, hogy mit gondolsz erről. Az egyik, hogy bevált receptúrához fordulnak, amivel már korábban tudtak választási sikereket elérni. Másrészt pedig, hogy láthatóan két kézzel tolják-e maguktól, hogy bármilyen módon is közük lenne ahhoz a belpolitikai turbulenciához, ami most jelenleg zajlik. Nekik ezzel kapcsolatban mondani valójuk nincs. Azt mondják, hogy ez egy baloldali belügy, és egyébként a nagy ügyek máshol húzódnak. De közben meg mégiscsak ennek a hármasnak a követelése, hát így meglehetősen elvont, ilyen szempontból apolitikusnak tűnő követelés, aminek a nemzetközi nyilvánosságban is valószínűleg kisebb relevanciája van most, mint volt akár pár évvel ezelőtt. Szóval mit gondolsz, mennyire volt ez egy helyes politikai stratégiai döntés Orbánéktól, hogy ebbe az irányba építkeznek a kampánnyal, vagy igazából ebben már fölsejlik valamilyen fajta veszély abban az értelemben, hogyha nem tudnak érdemben állításokat tenni arról, ami most zajlik az országban, akkor nem lesznek most képesek arra, amire mindig képesek voltak korábban, hogy saját maguk agenda képzéssel dominálják a színterét a nyilvánosságnak, mert hogy láthatóan azt most Magyar Péter dominálja.
Szerintem a Fidesz erre készült, erre a No Migration, No Gender, No War 3-asra. Szerintem ez már legalább egy éve megvolt, mint hogy ez lesz az európai kampány. Orbán Viktor teljes mértékben letojta, hogy mi van a másik választással. Ő csak az európai szintér érdekelte. Igazából ő, amit már mindig beszélünk, hogy ilyen ötdimenziósakban, múlttal, jelennel, jövővel harcol, és ő most már tényleg nem csak a Kárpátok, hanem az egész Eurázsia géniusza. És ő ebben gondolkodik, hogy most akkor eljön az az idő, hogy ő fogja alakítani tényleg már tényleg kontinensek politikai történését, és ebbe robbant bele a pedofil botrány, és ezért kell ezek kicsit visszajönni a belpolitikának a rendberakására. És ugye, ha megnézed, akkor a mostani, ugye Orbán Viktor egy hónappal ezelőtt tényleg nagyon, hát úgy önmagához képest is nagyon rosszul muzsikált. Tehát, hogy nem találta.
Az évértékelő beszélőt mondod?
Például, meg eltűnt, meg nem volt, még mindig nem szerezte vissza február 2-a óta.
Mindenféle csűrökben, meg az Ibolya Presszó környékén.
A csűrök azt már szerintem az egy jobb dolog. Tehát, hogy, és az, nem, az már sokkal jobban szól már egy bizonyos szavazóbázishoz. Nem szerintem valami mondani, hogy elment a no migration, meg a no gender, vagy gender, ahogy ő mondja, elment most már igazából az első számú témából, és most már a háború, ugye az a fő kérdés. Ugye 22-ben a háború béke élethalál kérdéssel nyert, Orbántól kétharmadot, addig is már nyert volna, de amikor ugye Márki-Zay Péter ugye éppen nálad ugye elmondta a nagy terveit.
Az ATV-ben és Berlinben mindig tegyük.
Az ATV-ben meg Berlinben elmondta a háborús, vagy nem tudom milyen terveit, hogy mit fog csinálni, azt teljes mértékben kihasználva, felnagyítva, és
de akkor bocs, emiatt is lehet, hogy most van Orbánnak rációja, politikai rációja abban, hogy ezt terültet, hiszen lehet azért látni azt, hogy Emmanuel Macron egyre erőteljesebben lép fel azzal a követeléssel, hogy valószínűleg nem megúszható az ő elmondása szerint az, hogy európai katonák is segítsenek Ukrajnának. Ukrajna gigászi segítségeket kap most itt az Egyesült Államoktól mindenféle adományok formájában, amiket elkölthet amerikai fegyverek megvásárlására. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy azért láthatóan Orbán figyelembe veszi azt, hogy vannak olyan nemzetközi mozgások, amelyek éppen hogy a no war követelésnek komolyabb politikai tétet adhatnak.
Igen, és szerintem most azt mondják, hogy rendbe kell hozni ezt a kampányt, rendbe kell tenni, mert eddig rossz vonalon mozgott, sőt nem is mozgott, és Orbán Viktor ilyenkor beindul, és akkor azért ő azért hát elég régóta a politikában van, és tehát tényleg egy legjobb kampányoló ebben az országban, és láthatóan most elkezdett felpörögni ez a gépezet, amiben ő is ugye tényleg az van, hogy ilyen fura helyeken jelenik meg, de azoknak van értelme. Ugye amit gondolunk, nem feltétlenül tudunk, de gondolunk, az az, hogy ahol erősíteni kell a Fidesznek, ahol nagyon komoly lemozsoldás van, az egyik az a fiatalok körében. Szóval azt látjuk, és kb. Minden kutatás ezt mondja, hogy 30 év alatt igazából megszűnt a Fidesznek a támogatottsága, szóval valahol egy szám egyik környékén van. Ugyanezt már megtörtént az MSZP-vel a 2000-es évek végén, ezt kezdi bejárni a Fidesz ezt az utat, hogy a szavazói elkezdenek öregedni. Na most, amikor ő megjelenik az ilyen, nem tudom, karrier expón, és elkezd beszélni a gyerekekhez, meg a fiatalokhoz, meg amikor elment éppen Nyíregyházára a Kovács Ferencet támogatni, és magát körülveszi mindenféle fiatallal, és akkor együtt fotózkodnak, az ide szól. Akkor bemegy a Csűrbe, és ott a mag elmondja, hogy ő az első falusi miniszterelnök, ami nem, persze nem igaz, de ez nem baj, akkor ahhoz az agrár réteghez szól, aki egyébként mindig is a támogatója volt, magához megnyerte őket, és zárójel nyitva, ugye az egyik olyan pénz, ami nincsen elzárva az Európai Unióból, ugye ez a pont az agrár támogatások, ugye ezek továbbra is folynak, zárójel bezárva. És ahogy megy tovább, látszik az, hogy kezd belemelegedni abba, hogy most akkor mindenki, van a béke tábor, ami ő egyedül, és vannak a többiek, akik ugye a háború tábor. Ha ez sikerül ezt a tüzet újra felkelteni, akkor ebből lehet egy jobb eredmény, mint mondjuk egy hete vagy két hete számoltak. Látszik, hogy erre tesznek rá mindent. Látszik az, hogy nagyon szeretnék szerintem ezt a választást most már megúszni és tovább menni. És az, hogy mi ennek a vége, hogy akkor arról is majd beszélünk, hogy mi a megúszás, mi a győzelem, mi a vereség, ezt szerintem most még nem látszik.
Ugye Orbán Viktor nem csak ezeken a helyszíneken tűnt fel az elmúlt időszakban, hanem föltűnt a CPEC Hungary harmadik megrendezett eseményén is, amiben mondott egy beszédet.
Nagyon jót.
Először nézzünk meg egy részletet ebből a beszédből, amelyben kifejezetten az általa liberális vélemény diktatúrának beazonosított erők hatását, illetve hatásmechanizmusát elemezte. Szóval nézzük meg, hogy hogyan vélekedett erről, és aztán beszélgessünk részben az által elmondottakról, részben pedig a CPEC Hungary-nek a jelentőségéről. Ez következik most.
Régen a kommunisták, most pedig a progresszívek 5 lépésben éneklik ki a sajtot a szánkból, és 5 lépésben jutnak el oda, hogy az állami szerveket az elnyomás eszközévé tegyék. Először is átfogalmazzák, hogy mi a normális. George Orwell ezt már látta, ezt írta. A háború béke, a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő. A háború béke. Ezt mondják ma is a progresszívek. Peace facility. Így hívják a brüsszeli pénzügyi alapot, amelyből a legpusztítóbb fegyvereket küldik a frontra. A második lépés, hogy a kifordított normalitást állami eszközökkel kezdik terjeszteni. Aki mást gondol, az problémás. Azzal valami baj van. Aztán jön a harmadik lépés, amikor elterjesztik rólad, hogy mivel veszélyes nézeteket vallasz, biztonsági kockázatot is jelentesz. És ha még mindig bírod, és ha még talpon vagy, akkor ötödik lépésben az állami szervek is akcióba lendülnek. Annyi beadvány és feljelentés érkezik hozzájuk, hogy sajnos kötelességük vizsgálódniuk utánad. Ezt csinálják Magyarországa Brüsszelben, és ezt csinálják a konzervatívokkal a progresszív, liberális európai fővárosokban. Ugyanez zajlik az Egyesült Államokban, amikor bírósági ítéletekkel akarják Donald Trump elnök urat lehúzni a szavazólapról.
Az öt lépésben kiénekelni a sajtot valakinek a szájából, az szerintem egy kortárs táncperformance is lehetne a címe. Nagyon megnézném, mert fantasztikusan gondolatgazdagító ez a ellentmondás, de mindegy, igazából hadd árulj egy belső titkot. Te akartad, hogy erről mindenképpen beszéljünk.
Igen.
Nagyon sok gondolatom van, hogy mit akarhattál ezen keresztül demonstrálni, de először meghallgatnálak. Szóval mit akartál ezzel igazából bemutatni nekünk, Bálint?
Szóval, hogy a pszichológiában van a projekció nevezetű kifejezés, és hogy ez egy projekciója, ugye itt azt a játékot játsza, hogy azzal vádol meg másod, amit ő maga saját magad csinál. Tehát az öt pont, ez, amit a magyar ellenzékkel csinál Orbán Viktor. Tehát, hogy Láncit a végére ugorva, szövenítás, meg hivatal és Láncit Tamás az elejére jöve, hogy ugye, hogy mondja Orbán Viktor? Nyergeljünk, barátaim, kezdődik a háború, el kell foglalnunk Brüsszelt a békéért. tehát, hogy az egy elég egészen különleges háború. Ugye a béketábor ugye az egy régi szocialista, kommunista kifejezés volt, amit aztán most ugye mi vagyunk a béketáborba Magyarország, a Vatikán, lehet, hogy még Venezuela is, így hárman, akik a háborút ellenzik. Szóval egészen különleges ez az öt pont, mert tényleg pontosan ezt csinálja Orbán Viktor. Pontosan így működik a politikája, pontosan így bélyegezzi meg a másképp gondolkodókat, pontosan így belőlük hülyét, pontosan így, ugye mincs, hogy ráküldik a balliberális újságot, ugye a Megafon, ugye hát ugyanezt csinálja rám, oda megy valaki ez, és elkezdi azt mondani nekik, amivel nevetségesé tenni, hazugságokat. Tehát mondom, az egész rendszer azt így elmondja, és közben ugye ez a zseniális benne, azt mondja, itt tényleg 14 év hatalomban, nem tudom, x ezer milliárd forintnak a kivezetése után el tudja azt adni, hogy ő egy üldözöttje a világnak, ott áll egy ilyen hatalmas egy terembe, emberek hallgatják, és ő elmondja, hogy igazából ő az utolsó reménye.
De ez igazából legalább egy két évtizedes receptúrája Orbán Viktornak.
Ja persze, mindig jó az üldözőtje.
Ebben szerint egyébként a kortárs jobb oldal, tehát miért képes annak ellenére, hogy számos esetben, hogy te beazonosítod, ő az agresszor, mégis magát az áldozatként valóban hitelt érdemlően bemutat?
Hát azért, mert a kortárs oldal is nagyon hülye. Tehát azért tesznek érte, hogy betiltják ennek felekkora teremben rendezett brüsszeli konferenciát, a Nigel Farage-al, aki ugye már semmi, ott beszéltek volna, és betiltották valami hülye indokkal. Nyilván akkor lehet, hogy az ember beleolvas egy amerikai egyetemi kampusznak az életébe, akkor lehet, hogy ő is aztán inkább Orbán szavazó lesz, de most viccen kívül. Tehát, hogy ez egy fura harc, és Orbán Viktor ezt ilyen szempontból jól éreztem meg, hogy van neki itt egy lehetőség, lehetőség, hogy akkor magához ölelje, az sok üldözött jobboldali Trumpot és a többi. Na, de mit akartam mondani ezzel? Tehát, amit így felvázol, ez a csodálatos, tényleg elmondja, hogy hogyan működik a magyar, az Orbán rendszer. Tehát ez az öt lépés, ahogy ők egyébként mindenfajta ellenfelükkel le akarnak számolni, és ugye az, hogy a végén még bemondja, hogy a sok feljelentés után valamit tenni kell, hát ezt csinálják. De van erre egy külön ember, aki Tényi István, aki a nemzet feljelentője, aki mindenkit feljelent, hogyha éppen arról van szó, mint aztán hirtelen persze a legnagyobb jogállamban mindig ki is vizsgálnak, és akkor a Lánci Tamás féle szuverenitás védelmi hivatalról, ami jelentsen is bármit, és csinálni is bármit, de ugye az a fegyver alatt van a kezébe, akivel bárkivel le tud számolni, aki más gondol. És az, hogy ki van a magyar nyelv is fordítva, és tényleg ugye az a... Én ezen ragadtam le, és nagyon régóta ezen gondolkodom, hogy azért nem biztos, hogy olyan jó szlogen igazából, hogyha belegondoltuk, hogy mélyen, ez a foglaljuk el Brüsszelt kérdéskör. Szóval ez annyira olyan, mint hogyha ezt tényleg, ilyen nem nagyon volt olyan szlogen, hogy ennyire Orbán Viktorra van ráhúzva, hogy ennyire az ő saját politikai érdekeit mondja már maga a szlogen is. És ugye közben no migration, no war, no gender. Tehát foglaljuk el Brüsszelt, hogy aztán ne legyen ez a dolog. Szóval az egész egy ilyen nagyon fura, kicsit ilyen katyvasz ez az egész, és őszintén azt gondolom, hogy ők ebben a dologban elkezdtek igazán hinni. És az Orbán karrierjében van valahogy egy fordulat, a 20-as évek, 2020 körül, amikor ugye az a jó politikus, aki elmond mindent, de azért nem feltétlenül hiszi el a saját hazugságait, mert ugye csak így mondja. Most ugye jót, azt így értem. És Orbán Viktor ebben szerintem zseniális volt, hogy mindig volt valamilyen lemez, felrakta, polgár, levette, kisember, levette, felrakta, ami éppen kellett, de hogy nem az, hogy teljesen hisz ebben. De ebben hogy ő a keresztény Európa megmentője, és akkor ő az utolsó, nem tudom, bástya a gender óceánjában, szerintem ő elkezdett ebben hinni. Őszintén ezt gondolja. És az egész egyébként belpolitikai katyvasz, még ezt mondom, ebből indult ki, hogy ő elkezdte nem érdekelni a belpolitika, hanem ebben a nagy globális bástyaként akarta magát megmutatni. Szóval azt mondom, ezért érdekes, meg azért érdekes, hogy ugye ez a CPAC-nek, a CPAC-nek az a jelentőség, hogy ez egy Amerikában egy nagy republikánus jamboree, jó kifejezés, ahol mindenféle okos emberek beszélnek, hogy miért kell nyerniük, és ugye ez ki lett szervezve, vagy egy részem kiszerveződött ide Európában, Magyarországra, egyébként közpénzből csináljuk, ugye természetesen, tehát hogy ezek különböző...
Nem ugye?
Hát jó, oké, de mondjuk ezt Amerikában nem közpénzből csinálják, de itt igen, és ugye az lesz van az értelem, hogy azt mutassa be, hogy Orbán Viktor nincsen elszigetelve így ebben a nagy közösségbe. És ugye Donald Trump tényleg küldött egy videózetet, de a többi, akik ott részt...
Tavaly is,
ott mindig küld.
5 másodperc volt, azt hiszem, a tavaly.
Mindegy, küldött. De akik ott részt vettek, azok hát vagy börtön előtt, vagy börtön után, vagy leváltás előtt, vagy leváltás után lévő ilyen notabilitások, és ez valahogy ez nem megy ennek az eladása, hanem a sajátjaiknak se. Szóval amikor azt mondja, hogy és akkor megjön a volt szlovén miniszterelnök, hát oké, az jó, tehát ez jó, de le lehet váltva, és pedig mindent megtettünk ide közpénzből, hogy ne legyen leváltva. Szóval ebben van egy ilyen fura hangulat, és láthatóan ez...
Azért, bocs, az mégiscsak elmondható Orbánékról, hogy képesek mondjuk egy ilyen jamborit összehozni, tehát nem emlékszem például arra, hogy magyar párt mellett, ellenzéki párt mellett mikor kampányolt bármilyen nemzetközi szövetségese, nem a saját országában vagy a saját városában, hanem Budapesten, vagy pláne Budapesten kívül.
Hát ugye Donald Tusk itt volt egyébként a Márki-Zay Péternek a jamburián, amit ott a Gellért térre csinált, hogy mennyi, azért ezt hagyjuk meg neki, de hogy hát persze, ugye ebbe elképesztő pénzt raknak bele. Szóval az Alapjogokért Központ, meg az MCC, azok magyar forint 100 milliárdokból gazdálkodnak. Most volt éppen egy hír, hogy ugye az egész magyar gazdaság leállt, de az MCC így is megkapta a MOL-tól is, meg a Richtert, és nem tudom, 30, nem tudom, 5 milliárd forintnyi osztalékot csak a tavalyi évről. És ezek a pénzek erre mennek. Hát, de egyébként tényleg prioritás, mert ugye, hát ez egy prioritás, az emberek, hogy ők, ugye, ugye, és ez is egy tök érdekes.
Ez képest az aranybika, ami mindig üresen, hogyha jól láttam.
Hát jó, az nem annyikor a prioritás, de az egy prioritás viszont, hogy ugye, amit Orbán Viktor, és megint ugyanez, hogy avval vádolod, amit magad csinálsz. Ugye Orbán Viktornak az a kedvenc mondása, hogy hát, hogy miért van jóban ő a kínaiakkal, meg az oroszokkal. És ugye az a mondás, hogy a kölcsönös tisztelet kultúrája. Ő nem szól bele abba, hogy az oroszok mit csinálnak, az oroszok nem szól bele, mi mit csinálunk. Jó, mondjuk sok szódával. És akkor az a mondás, hogy de ott van az Egyesült Államok, ahol is a demokraták mindent megtesznek, ármánykodnak, hogy a magyar ellenzéket támogassák. És ez milyen dolog az, hogy ők beleszólnak Amerikából, vagy a Magyarországon mi legyen, hiszen a magyar emberek döntöttek, hogy megszavazták, mindenki menjen a fenébe. A magyar állam közpénzből kampányol Donald Trump mellett.
Meg Robert Fico mellett is, meg egyébként hát az... Orbán választásban is belefér.
Ja, okay.
És egyébként szóval, hogy... média vállalatokat alapít Orbán. Jó, ezt hosszan tudnánk sorolni, de ugye az, hogy Orbán Viktort nem érdekli a belpolitika, hogy te fogalmaztál, viszont az ellenzéki pártokat láthatóan nagyon is érdekli, hiszen jelenleg a túlélésükért küzdenek. Igen. Ugye azt lehet látni, hogy a gyakorlatilag mindenki szenved az aláírás gyűjtéssel. Ugye Jakab Péter mai napon megtudtuk, hogy elvérzett ebben a kérdésben, tehát a néppártyán nem lesz ott az EP lista szavazólapon, viszont a Momentum is éppen csak, hogy képes volt teljesíteni a megfelelő számú aláírás, de az ő listájukat már hitelesítették. Közben meg azt lehet látni, hogy a Tisza párt erőteljesen menetel. A te meglátásod szerint jelenleg mivel tudná az ellenzék a Tiszaféle, tehát a Magyar Péterféle Tisza pártnak a figyelem és szavazat elszívó hatását, hát ha nem is semlegesíteni, de legalább mérsékelni?
Mielőtt ide mennénk, akkor most mi is egy Momentum 2 perc. Az én kedves szerkesztőm, kigyűjtöttem, megkértem, hogy az Momentum az elmúlt 3-4 évben hány aláírásgyűjtés kezdeményezett. Hát sok munkát rakott bele, 22 különböző dologban kezdeményezett aláírást, és így sikerült megugrani, hogy 20.122 aláírást tudott összegyűjteni az EP választásra.
Én ezt nem találtam meg sajnos, de ennyi az az aláírás
számára? Valahol én ezt hallottam. És ebből az látszik, hogy amiről beszéltük itt többször a Momentum kapcsolatban a vétóban, hogy a Magyar Péterféle Tisza párt lényegében a Momentumnak valószínűleg a sírásója. Ebből is így néz ki egyelőre. És hogy ők hogyan állnak ehhez hozzá, ugye bontol az, hogy kell Donát Annának az állás, vagy inkább a Mándi Lászlónak a támogatás, ugye ebbe el is dölt, hogy Donát Annának az állás. De hogy mi van az ellenzéki térfélen, az nagyon érdekes új elem jelent meg Magyar Péternek a kommunikációjában az elmúlt pár napban. Ugye legelejétől kezdve, amikor ő színre lépett már nálad is, főleg a második interjújában, az elsőben is, ugye ő azt mondta, nem először a magyar politikában, de most őt legalább meghallgatják jobban, hogy Orbán és Gyurcsány az lényegében az egy valami, vagy az alma két oldala, vagy tudom, érme két oldala. És ugye az kezdetben úgy tűnt, hogy a DK ezt valahogy még nem reagálja le, és hogy hát kicsit úgy, nem tudom, hogy próbálják ezt így megúszni. De az történt közben, hogy nagyon látványosan szerintem elkezdett a DK szavazótábora rezonálni Magyar Péterre. És a DK vezetői szerintem ilyen szempontból hasonló pánikot kezdtek el érezni, mint a többi ellenzéki párt, és megpróbálják menteni a mentetőt, és hát bevetették a nehéz tüzérséget, szóval, hogy most már mindenki Gyurcsány Ferenccel együtt is közösen szidja Magyar Pétert. Az ő szempontjukból szerintem helyesen, de ez mennyire egy jó stratégia hosszú távon, azt még nem látom. De ami történt, hogy ugye mit kicsit így beszélgettünk erről, még a Pécset is, még korábban is a vétóban, hogy vajon miért jó, vagy miért nem jó ötlet elindulni a fővárosban, vagy indítani a saját jelölteket, hiszen ugye az ember kinyitja a castingot, olyan emberek vannak bejönni, akiket nem tudjuk, hogy milyenek, milyen múltjuk van, Facebookoztak, szüleik, testvéreik, nem tudom, hülyeségeik. És ugye kinyitotta ezt Magyar Péter, nem tudott megállni, és nem tudta azt lefékezni, hogy mégiscsak van komoly esélye arra, hogy tényleg első számú erővé, vagy legalábbis másodszor számú erővé váljon a fővárosba, a fővárosi közgyűlésbe, és ezért kellett indítania ugye az új szabályok szerint 3 helyen a fővárosban polgármester jelöltet, ő 4 helyen indít, 2 Fideszesbe, 2 DK-sban, és amit akartam ebben mondani, az, hogy látszik az, hogy a DK-t ez elkezdte nagyon-nagyon irritálni. Mondom, az ő szempontjukból szerintem helyesen. És Magyar Péter emelte a tétet, és a mai napon, és már tegnapi napon is elkezdte most már tényleg kék Fideszként emlegetni a DK-t. Ami szerintem egy szintváltás, és egy háborús egy feljebb lépés ebből a háborús helyzetbe közöttük, mert eddig így a magyar közbeszédben ennyire nyilvánvalóan, vagy ennyire erősen ez kimondva nem nagyon volt. Vagy aki volt, azt nagyon gyorsan ledarálta a DK vagy a Fidesz közösen is akár.
Hát, hogy visszalépett az ilyen típusú kritikájából, mint hogy az Donát Anna tette ugye tavaly ősszel egy publicisztikában
próbálta. Meggondolta magát.
Igen.
Mégse az tudott.
Teleníteni a DK-t, de aztán hamar belátta, hogy erre nincsen ereje.
Igen. De láthatóan szerintem Magyar Péternek van erre ereje. És hogy mi történik az ellenzéki térfélen, azt hiszem, hogy abból a fajta ilyen lefagyásból nem tudnak elmozdulni, amiben kerültek ugye a Tisza párt megjelenése óta. Ez a lefagyás most már átkerült most már a budapesti szintérre is. Borzasztó nehezen ment egyébként minden ellenzéki pártnak az EP aláírásgyűjtés, borzasztó nehezen ment, tehát alig utolsó napon adták le, és nem azért, mert vártak valami titkos, nem tudom, összeesküvés alapján, hanem azért, mert nem volt meg. És az látszik, hogy igazából az emberek elkezdtek most már nagyon erőteljesen gravitálni, legalábbis az ellenzéki szavazók a Tisza párt felé. A DK pedig szerintem megérezte azt, hogy az a fajta áttörés, amiben ők reménykedtek 20-ba, 21-be, 22-be, 23-ba, hát annak a fele se fog megtörténni, és akkor elindult az, hogy ha már az erőforrásokról beszélünk, amiket nem itt a polgármesteri választásra használnak fel, hanem az egymás szorozatására, hogy az elmúlt két hétben legalább 5 kutatás jelent meg a magyar médiában, ami egymásnak ellentmond, egymást felülírja, egymás lehülyézi, egy egészen különleges dolog is történt, szerintem nem volt az elmúlt 30 évben egy olyan kutatás, amit a médiá jelentetett meg, ami egy nappal később változott, tehát átalakult, és érdemben változott, mert az 1-2% a kisváltatnál egyébként érdemes, vagy érdemi változás jelentett, például ugye egy nappal korábban a Momentum még parlamenti párt volt, egy nappal később már nem volt parlamenti párt, ami szerintem egészen példátlan, de mindenki, ugye ezek egymás szórakoztatásai. Tehát ez a közvélemény való játszás, vagy a belünk, vagy a veletek való játszás. Ki hogyan gondolkodjon róla? Vajon jól gondolom, hogy népszerű a Magyar Péter? Vajon jól gondolom, hogy népszerű a Dobrev Klára? És ezek a kutatások ezt a célt szolgálják, hogy az embereket terelgessék. És van egy nagy katyvasz, sajnos nincs egy olyan magyar gazdag ember, ellenzéki gazdag ember, aki azt mondta volna, hogy tessék, barátom, itt van 100 millió forint, legyen minden hónapban egy olyan kutatás, ami mindenki hisz. Akit nem más ember rendel meg, nem a Gyurcsány Ferenc rendeli meg, vagy a nem tudom, Momentum, hanem én rendelem meg, és nem is szólok bele. Ez lenne az alap. Így indulna egy normális politikai helyzet. Mert akkor azt lehet mondani, hogy van valaki, aki független, akit nem rendelnek, hanem csak egyetlen egy dolga van, a közvéleményt tájékoztatni. Na, ilyen nincsen, és helyette van egy olyan piac, ami így piac, ahol emberek igazából arra 6 megrendelőre lőnek, és nyilvánvalóan, és a kerekítés szabályait a megrendelőnek a kedvéért használják. Most itt jól fogalmaztam? Igen.
Azt hiszem, hogy igen. Majd az ügyvédek megmondják. Amit akartam kérdezni tőled még,
akkor nem.
Hogy ugye említetted azt, hogy Magyar Péter valóban 4 budapesti kerületben is indít polgármester jelöltet, ez a 10., 11., 17., illetve 18. kerület, emiatt jogosult arra, hogy budapesti listát is állítson. Viszont ehhez gyakorlatilag hát boldog-boldogtalant föl kell venni a hajójára. Mekkora kitettség ez a számára, és hogy egy konkrét példával is jöjjek, pont az adás előtt Lakner Dávid, a Magyar Hang újságírója posztolta ki, hogy Barna Judit, aki elviekben a Tisza párt jelöltje a 10. kerületben, néhány héttel ezelőtt még hát igazából elég erőteljesen Magyar Péter kritikus volt, konkrétan úgy fogalmazott egy Facebook kommentben, hogy valaki elhitte, hiszi neki, hogy ő hazát akarja megmenteni. Azért a verbális abúzus a magánügy is, de gyomorforgató, ehhez képest most Tisza párt jelöltként indul, hogy
megtért.
Szóval, hogy mekkora kitettség szerinted Magyar Péter számára, hogy ilyen emberekkel is együttműködik, együtt kell működnie, gyakorlatilag aki jelöltként hozzá eljut, azt feltehetően elő vagy utóbb ő valamilyen módon hát fölveszi a hajójára. Szóval ez szerinted 9-ig jelent a tehertételt, vagy ha nem, akkor 9-e után milyen típusú tehertételt, kitettséget jelent a számára?
Ugye beszéltünk erről, és csak magam tudom ismételni. Szerintem jelenthet. De hogy ő miben van? Én azt gondolom, hogy ő azt gondolja, azt képzelem, hogy van egy ilyen vonal, amiben bele kell helyezni a Tisza párt, most egyelőre ő viszi. Ha 9-én jó eredményt ér el, akkor majd bővíti, és akkor ez neki fog ez a hajó majd 26-nak. Addig milyen emberek, miket csináltak, miket posztoltak, az így lemorzsódik, mert a saját szavazóit meg csak hitelesíti, hiszen ő is még 3 hónap ezelőtt még a Mészáros Lőrincnek a bankjában volt, na, és most már nem abban van. Tehát, hogy ez ilyen szempontból lepereg. És akkor majd megyünk előre, és majd akkor, amikor odaérünk, akkor majd foglalkozunk vele. Szerintem egy kicsi különbség van fura módon az EP lista és a fővárosi lista között. És ez tök érdekes, mert hogy az EP lista, az, hogy ki van azon az EP listán, tényleg a kutyát nem érdekli. Az EP-ben való politizálást kizárólagosan az érdekli, aki az EP-ben politizál, vagy körülötte fizetett tanácsadó. Mi senki más nem érdekel. Tehát nem tudom, hogy titeket mennyire érdekel, mennyit követitek azt, hogy a melyik bizottságban mit szavaz éppen Cseh Katalin, de szerintem nem biztos, hogy tudjátok, hogy melyik bizottságban van, vagy akár melyik bizottságban van a, nem tudom, Gyürk András, vagy ki van a...
Szerintem, hogy bármely párt egyébként taggyűlés is megkérdezheted, és valószínűleg...
Fogalmuk sincsen.
Érdemi válasz.
De, bocsánat.
Kicsit védem a közönséget.
Nem, bocsánat, más lenne válasz, mondjuk azt mondja, hogy igen, voltunk minden egy hétig, és nagyokat söröztünk. Ugye van a keret, amiben kiviszik ugye az embereket, és ugye ez a turizmusnak a része.
Jó, na, mint Szanyi Tibor a golymotorosokat, igen.
Hát most ki mit viszki? De hát, hogy... Na, és amit szerettem volna mondani, az, hogy de a fővárosban, ha valóban ő egy 5-6 fős frakciót akar a fővárosban, ami azt jelenti, hogy tényleg ő lesz a mérlegnyelv, vagy a legnagyobb frakció, aki lesz a fővárosi közgyűlésben, akkor legalább egy embernek kellene valamennyire értenie a fővárosi politikához, szerintem. Oké, október 1-én kezdődik az új ciklus, de azért mégis legalább egy ember mondja azt, hogy igen, én nekem az a várospolitikám, hogy mondjuk az a metró mondjuk arra menjen, és ne erre. Tehát, hogy na, az EP-ben mit vannak csinálni majd a bizottságban, szerintem az tényleg kutyát nem érdekli. De ugye messze van. Az ő szempontjából ugye pont volt egy interjúja, vagy egy ilyen performance-a Puzsér Róberttel, amiben ugye azt mondja, hogy ő egy ilyen one-man show-ként működik, és 24 órára gondolkozik előre. Ami... Ha vagy igaz, vagy nem, tegyük fel, hogy igaz, kicsit néha úgy tűnik, hogy igaz, bár nekem az egyik ilyen fő mondata, hogy nem így terveztem, hogy lesz pártom, de hogy azért ez kicsit úgy van, hogy lehet, hogy néha jobb kicsit előbbre gondolkodni, mert ez, amikor majd véget ér ez a nagy momentum, mert véget fog érni valamikor. Biztos, hogy minden ilyen politikai üstökösnek van valahol egy platózás, ami aztán persze lehet tovább menni, de valahol lesz egy kifáradás, egy kipukkadás, legalább nyáron valami lesz, ha nem földrengésszerű az eredmény. És akkor majd körbekerül...
Azt hol azonosított be? Tehát mi a földrengésszerű eredménynek a számokra lefordított beazonosíthatósága?
Ezt itt én azt gondolom, hogy ha 40%-a az van a Fidesz, az földrengésszerű. Ha fölötte van, akkor majd ezt ki fogják majd mozogni, és ki fogják majd...
Oké, okay, és akkor a földrengésszerű, tehát milyen technikus mozgásokra érdemes figyelni, mondjuk holnap itt Debrecenben például tüntetés fog szervezni Magyar Péter. Ugye itt a korabeli beszámolók szerint 2006-ban volt utoljára komolyabb tömegtüntetés, pár ezer ember gyűlt össze a Kossuth téren, ugye ide hirdeti meg Magyar Péter a saját tüntetését. Kb. Ezt a tömeget kéne tudnia hozni, ennél nagyságrendekkel több tömeget kéne tudnia hozni, tehát hogy mekkora az a mérete, mekkora a mérete annak a tömegnek, amire azt lehet már mondani, hogy ez előjele lehet egy földrengésszerű változásnak.
Bocs, miért erre válaszolok, vagy fejezem be a mondatomat, amit akartam mondani, csak egy mondat vége, hogy amikor majd ez a platózás megtörténik, és majd körbe fog nézni, ki van körülötte, ki jutott be majd a fővárosi listáról, akkor legyen egy ember, aki azt mondja, hogy ja, igen, ő majd ért hozzá, és meg fogja csinálni, és nem fogják ott majd megenni a többiek majd a közgyűlésbe, bocsánat, zárójelbe zárva. És amit mit kérdeztél? Ugye amikor ugye együtt voltunk a belügyminisztérium előtti tüntetésén, ami hát azért hát ott helyben azért egy szolidabb dolog volt, mint amit mi is akár gondoltunk, de az interneten nagyon sok százezer ember nézte, és lényegében el tudta adni, hogy sok ember volt ott, nem volt olyan sok ember ott, legalábbis én többre számítottam.
Azért néhány nap alatt kellett mobilizálni embereket, tehát hogy
hát most
nem. Összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk tavasszal a DK, illetve a többi
establishment. Ja, ne, hát jó, persze, jó, oké.
Okay. Hetes mobilizációval mit tudott megmozgatni a Kossuth térre, ők valószínűleg örültek volna annak a tömegméretnek, amit Magyar Péter a belügyminisztérium.
Most nem róluk beszélünk, hanem arról, hogy az ő momentumáról. Az, hogy mi volt a Kossuth téren, az is együtt néztük, hát az egy zsillalombölgyöt. Na, és hogy ott kevesen voltak, de ugye úgy tudta előadni, hogy ez egy, hogy aki az interneten nézte, vagy a YouTube-on, vagy az is az interneten, aki kívülről nézte, vagy nem, tehát nem ott volt, az nagy tömeget látott. Szerintem most emelte a tételt, és ugye, hogy hogyan, mi az, hogy sok, a Kossuth téren, itt a Debrecen Kossuth téren, azért, hogyha 5-6 ezer ember van, ami itt nagyon sok embernek számít, akkor azért tömeg lesz. Az olyan, hogy úristen, itt tényleg ez itt ez itt valami. E körül van ez a szám szerintem, és hogyha majd lesz egy légifotó, akkor legyen ott sok ember rajta. És szerintem nagyon sokan számítanak erre, és ez egyébként egy merész és egy jó lépés. És azt szeretem valamit mondani, most miatt még vége ér a műsor, hogy van egy, ugye sokat foglalkoztunk ilyen ellenzéki toposzokkal, hogy miért nem lehet, meg miért nincs értelme. Az egyik ilyen dolog, amit én mindig hallottam, és saját fülemmel is hallottam, és mondtam, most már nem, de korábban ellenzéki párt vezetőjének, hogy figyelj, tök egyszerű dolog, kezdjetek egy olyan országjárást, amiben nem hotelekbe mentek, meg pártirodákba, hanem menjetek ki a néphez, a nagybetűs néphez. Beszéljetek 20 emberrel, 100-al, stb. És lesz eredménye. Nem kizárt, ilyen nincsen. És akkor megnéztem, készültem erre a műsorra, megnéztem a Google Trendsbe, hogy hogyan vannak a Magyar Péternek a keresései. És ahol megy, sokkal nagyobb százalékban vannak, mint ahol nem megy. Jé, tehát működik. És egy platós autóval megy, és nem azt csinálja, mint bizonyos már megszűnőben lévő ellenzéki pártok vezetői, akik meg mindig valami hotelbe elkezdenek nagy izét szervezni, nagy konferenciát, mint Brüsszelbe. És hogy ő avval, hogy azt mondja, hogy igen, idejövök most Debrecenbe, belemegyek ugye a nemzet fővárosnak a közepébe, és itt csinálok valamit, szerintem ez egy igazán, ez egy karakán lépés.
Ez egy jó döntés az, hogy a második ilyen nagyobb tömegrendezvényét a Kossuth téri után azt kifejezetten...
Ennek a meta üzenete, ami tök fontos a politikában, az az, hogy én kihívó vagyok. És ezt szeretik a Magyar Péterbe, hogy azt gondolják az emberek róla, hogy ő egy tökös csávó, aki kihívja Orbánt, és nem fél tőle. Idejönni a farkasverembe ilyen szempontból, mert elnézést, vagy idejönni a Magyarország szívcsakrájába, vagy a nemzet fővárosába, az egy kihívónak a lépése. És egy rizikós lépés valóban, hiszen mi is ugye itt bujkálunk, és akkor ő meg egyszer megint más fog csinálni.
Mire számít az, hogyan fogja kijátszani az anyák napi kontextust? Lesz virágosztogatás?
Most már nem akarok belegondolni. De Nagy Ervin biztos tud énekelni valami szép. Azt énekelte a Kossuth téren az LGT-nek az anyáknak szóló dalát. Lehet, hogy énekli még egyszer.
Három nézői kérdésünk is van, kezdem az elsővel. Így szól. Lehetne esélye egy Tisza párt által állított jelöltnek megszorongatni a Fidesz Debrecenben a június 9-i választásokon, vagy már túl késő?
Hát szerintem lenne. Lenne. Mi szerint megszorongatni? Hogy megverni, vagy nagyon közel kerülni hozzá? Szerintem az utóbbihoz van, az előbbi az szerintem nincs. Egyszerűen az már kevés az idő, és én azt nem, tehát hogy akkora, olyan bázison van a Fidesz, olyan bázison volt, amiben nagyon nehéz úgy igazán jó eredményt elérni. Lehetne szerintem a Mándi fémjelzette jelölt csapattal is jó eredményt elérni, hogyha tényleg iszonyú erőforrás kapna maga mögé, akár a Tisza pártól, akár az ellenzéki pártok vezetőitől, tehát hogy ez egy erőforrás küzdelem, és nézzetek meg, az nagyon sokat számít a politikában, ugye keveset beszélünk erről a vizuális jelenlétről. Akkor valaki, egy ellenzéki választó, kimegy Debrecenbe, körülnéz, akkor milyen reményt érez? Semmit. Hát az egész város igazából egy fideszes plakáterdő. Ennek van egy meta része, van egy üzenete, ami az ember teljesen depressziósá teszi. De a plakátkérdés az nem milliárd kérdés. Tehát az, hogy kirakni 500 plakátot, az nem milliárd kérdés. Többet konferenciáznak el egy évben az ellenzéki pártok a hülyeségekért, mint ide rakni egy ilyen plakát megjelenést. Szóval ez egy szégyenteljes dolog.
Második kérdés. Nem gondoljátok, hogy hosszú távon kontraproduktív Magyar Péter egyre élesedő konfliktusa az úgynevezett O-ellenzékkel, főként az O-baloldallal tekintve, hogy a 2,5 milliós tömeget, ami a Fidesz leváltásához kell, ő, vagyis Magyar, egyedül nem tudja megképezni?
Másképp eszembe jut a kérdés. Biztos vagyok benne, hogy a Fidesznek a legfőbb fegyvere a hatalom a maradásba az az, hogy Gyurcsány Ferencet mindig elő lehet húzni a pakliból.
Azért fejtsd ki egy kicsit, tehát ja. A mondásod...
Próbáltam pedig...
Az a mondásod, nem fogod megúszni, ja. Az a mondásod, hogy nemhogy nem kontraproduktív, hanem kifejezetten kívánatos ez a típusú konfliktusa az establishment ellenzékkel egy esetleges kormányváltás érdekében.
Én nem tudom, hogy mi az, hogy establishment ellenzék ebből ilyen szempontból, hogy ő a DK-ra van, legfőképpen Gyurcsány Ferencre van kihegyezve, így első körbe. Szerintem az ő kettőjük dominancia harca, szerintem az kifejezetten használ a magyar demokráciának hosszú távon. Bármelyik is győz.
Utolsó kérdés.
Most válaszoltam, pedig Dodonai válasz volt. Igen.
Vona és Márki-Zay is hibába próbálta jobboldali pozícióból legyőzni a Fideszt. Magyar Péter szintén jobboldali pozíciójából, a baloldal nélkül lehet esélye erre?
Nem. Szerintem nem. Na, ez egy tök jó kérdés. És én azt gondolom, hogy ebből az egyenletből, hogy hogyan lehet legyőzni a Fideszt, ebből hiányzik egy szociáldemokrata láb. Az kell hozzá. Úgy, szociáldemokrata láb, Tisza párt, az már egy valami. hogy ez együtt indul egy nagy tömbbe, szerintem igen, vagy valamilyen furcsa, által nem ismert koordinációs helyzetben, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy a magyar választóknak a nagy része, főleg az ellenzéki választóknak a nagy része, de egyébként a Fideszben is nagyon sokan egyébként vágynak és éheznek, és szomjaznak szociáldemokrata üzenetekre, de néppárti jellegűekre, mint szociáldemokrata néppárti jellegűekre. Mindig, amikor beszélgetünk erről, hogy ez amiket mi zavarja a legjobban az országban, első három helyen egyenlőtlenség, egészségügy és az oktatás. Egyenlőtlenség kérdése, és ugye ebben kicsit olyan, mint a Magyar Péter is, mint a Márki-Zay Péter, nekem ez a nyünükém, de most csak azért akkor is elmondom, a magyar adórendszer nem jó adórendszer. Hiába mondja azt a Márki-Zay Péter, hogy jó, meg hiába mondja azt a Magyar Péter, hogy jó, az ő szempontjukból jó, de aki nem, hogy mondjam, nem a felső középosztályban van, annak nem jó.
Na de bocs, pont ezt akarom kérdezni tőled, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Magyar Péter valójában milyen világnézettel rendelkezik. Mert pont a Puzsi Róberttel folytatott közös beszélgetésében egyrészt az állami űrelosztást nem tartja kívánatosnak, és kifejezetten arról beszélt, hogy az egykulcsos adót sem feltétlenül változtatná meg, de közben meg nagyon hosszan beszélt arról, hogy mennyire fenntartatatlan az egészségügy helyzete, hogy mennyire fontos lenne az oktatásba súlyos összegeket investálni, sőt, korábban kifejezetten bérlakásépítési programot is hirdetett, tehát hogy nagyon ellentmondással az, hogy egyrészről nem tartja fontosnak az állami szerepvállalást a különböző közszolgáltatások biztosításában, de másrészt viszont, amikor egyes szakpolitikai területekbe megy bele, akkor nagyon erőteljesen állampárti álláspont képvisel. Szerinted ez a típusú kettősség, ez meddig fenntartható, és amennyiben végül egyébként az derül ki, hogy ő ténylegesen újraelosztás ellenes, az érdemben veszélyeztetheti az ő kihívói pozícióját a Fidesszel szemben?
Szerintem az, hogy mi van a fejében most, és mennyire egy koherens világkép, szerintem ez most igazából senkit nem érdekel. Hogy mi lesz majd a 26-os kampányban, vagy addig milyen lesz az a párt, amit fel fog építeni, ha megkapja azt a feltámasztást, amit szerintem remél, az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak az egyik fő problémája az egyenlőtlenség, és erre valamilyen választ kell majd tudni adni neki is, hogy érdemi kihívó legyen. De ezt én gondolom, és lehet, hogy valaki más teljesen más gondol.
Bálint, nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma este velünk, és köszönjük szépen a nézőknek is a kérdéseket, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket. Ez volt a Vétó utolsó előtti adása innen Debrecenből. Holnap is itt leszünk amúgy, hiszen érkezik Magyar Péter, hogy azt már az előbbiekben vázoltuk. Délután 2 órától kezdődik a tüntetés. A Partizán természetesen élőben közvetíti nem csak a tüntetést, hanem a különböző meghívott vendégekkel. Próbálunk egyfajta hátteret is biztosítani ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azt, hogy mi zajlik a szemünk előtt. Itt lesz velem Bálint, de itt lesz velünk Lakner Zoltán, sőt Stumpf András is, illetve további meghívott vendégekkel is készülünk még a számotokra. Úgyhogy holnap is kapcsoljatok a Partizánra, kövessétek velünk az eseményeket, hogyha szeretnétek képben lenni. És ahogy azt az adás legelején már elmondtam, de hogyha esetleg menet közben csatlakoztál hozzánk, akkor érdemes most is elmondanom. Jövő héten, szombaton, azaz május 11-én Budapestre érkezik a Vétó évadzáró adással, amelyet a Vasas szakszervezeti központban tartunk meg. Lehet rá jegyeket vásárolni, el lehet jönni, meg lehet nézni élőben a kettősünket Bálinttal. Ami a legfontosabb, hogyha szeretnél ott lenni, akkor mindenképpen vásárolj jegyet. Ehhez van egy link a leírásban, és azon keresztül ezt meg tudod tenni. Ugyanígy május 17-én pedig európai parlamenti listavezetői vitát tartunk a kongresszusi központban, amire még szintén lehet jegyeket vásárolni, ehhez is van egy link a leírásban, amelyen keresztül ezt meg tudjátok tenni. Gyertek el, legyünk minél többen, legyetek jelen ezeken az eseményeken, ha pedig nincs rá lehetőségetek, akkor pedig kövessétek majd online, hiszen természetesen ezeket is élőben közvetítjük majd. Utolsó szolgálati jellegű közlemény, hogy természetesen továbbra is tart az 1%-os adománygyűjtő kampányunk. Rendkívül fontos az, hogy minél többen adjátok oda nekünk 2024-ben is az adótok 1%-át, illetve ha már odaadtátok, vagy tervezitek odaadni, akkor ismerőseitek, családtagjaitok, barátaitok, munkatársaitok körében terjesszétek a hírét, hogy így is van lehetőség támogatni a Partizánt. Ha bárki még nem élt az 1% felajánlásának a lehetőségével, akkor itt az alkalom, hogy ezzel hozzájáruljon a jövő évi terveinkhez. Nem leszünk képesek ilyen turnékat megvalósítani, nem leszünk képesek annyit Budapesten kívül tartózkodni, amennyit szeretnénk, és eljutni minél több településre, és találkozni minél többetekkel, hogyha nem lesztek sok tízezre mögöttünk, akik az 1%-otokkal segíthetek, úgyhogy kérlek, terjeszd a hírét, és ajánld fel az 1%-odat a Partizánnak. És hogy pontosan mi a jelentőség az 1%-nak a Partizán működésében, zárásként ehhez készültünk egy kisebb összeállítással. Ez következik most, és találkozunk holnap délután Debrecenből a Magyar Péter tüntetés közvetítésével. Én most búcsúzom munkatársaim nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ciao.
Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás.
de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszakra kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turnia kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezést és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrása van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért.